Szemeimet a hegyekre emelem, honnan fentről jön minden segítségem. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. Jelenések könyve 6. fejezetének az 1-től a fejezet végéig a 17. terjedő verseiből. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az 1-t, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól, jöjj! És láttam, íme egy fehér ló a rajta ülőnek íjam volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szól, jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a 3. pecsétet, hallottam, hogy a 3. élőlény szól, jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam, hogy egy hang szól a 4 élőlény között a középen, egy mérce búza, 1 dénár, és 3 mérce árpa, 1 dénár, de az olajat és a bort ne bánst. Amikor feltörte a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény hangját, ami így szólt, jöjj! És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt. És hatalom adatott nekik a föld 4. részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. És amikor feltörte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. És láttam, amikor feltörte a 6. pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuka, a telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szélt rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölödő papírtekercs, mint minden hegy és sziget ez elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Istennek ígéje, amelynek alapján Szentlélek segítségével szólni kívánok ma közöttetek, írva található a Jelenések könyve 7. fejezetének 9-től a 17. terjedő versekben eképpen. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a 4 élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt és imádták Istent eképpen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik, Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt, Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Nem tudom, hogy vagytok ezzel ti, de velem számtalanszor előfordult, hogy a hazafelé vezető út sokkal rövidebbnek tűnt, mint az odafelé vezető. Valahányszor kirándulunk, tömegközlekedéssel, autóval vagy gyalog megyünk valahova, szinte mindig a hazafele vezető út rövidebbnek tűnik. Tudom, hogy a távolság nem változik, talán még a menetidő is egyforma, mégis hazafele az út rövidebbnek tűnik. Miért van ez így? Titeket is foglalkoztatott már ez a kérdés valamikor? A mai fiatalok ilyenkor előszokták kapni a mobiltelefonjukat, és a keresőbe beírják, miért tűnik rövidebbnek a hazafelé vezető út. A kereső pedig kidobja azokat a cikkeket, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Készülve a mai alkalomra, én is megpróbáltam a tutit. Beírtam a keresőbe, és már is felugrott az eredmény. Valamivel több mint fél másodperc alatt nagyjából 25.400 olyan cikket talált, amely ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Meg akarom nyugtatni a testvéreket, nem olvastam végig őket, egy-kettőt olvastam el, és rájöttem, hogy másokat is foglalkoztat ez a kérdés. Még a Kiotói Egyetem hallgatói is kutatási témává tették a kérdést, miért tűnik rövidebbnek a hazafelé vezető út. Több elméletet is felállítottak. Az első, hogy a visszafelé már ismerős az útvonal, ezért tűnik rövidebbnek. Ez azonban meg lett cáfolva akkor, amikor egy másik útvonalon visszatérő csoport is rövidebbnek látta a visszafelé vezető utat. A másik elmélet, hogy az odafelé vezető út nehézségei miatt túlbecsüljük a hazafelé tartó utat. Ezt is cáfolták azzal, hogy a minden nap megtett útvonalaknál ugyanúgy megmarad ez az érzés. A harmadik elmélet, hogy odafele izgulunk azon, hogy időben megérkezünk-e, hazafelé már nem kell ezért izgulnunk, ezért telik gyorsabban ez az út. Mondanom sem kell, ez is cáfolva lett. Mert azok is így éreztek, akiknek nem kellett időre menni sehova. Szóval a Kiotói Egyetem kutatói tovább kutatják a választ a kérdésre. Az idősebb generáció ilyenkor nem a mobil után szokott nyúlni, hanem valljuk be őszintén, mi, akik korábban születtünk, és régi módibbak vagyunk, mi ilyenkor elkezdünk gondolkodni. Miért is tűnik rövidebbnek a hazafele vezető út, mint az odafelé? Nem tudom, hogy bevallja-e vagy nem, de nekem is van egy elméletem. Már az is eszembe jutott, hogy megírom a Kiotói Egyetem kutatóinak ezt az elméletet, de még nem jutottam el idáig. Szerintem azért tűnik rövidebbnek, mert előre tudjuk, mi vár ránk az út végén. A hazaút végén az a hely van, amit a leginkább ismerünk, ahonnan elindultunk, ahova haza érkezünk. Odafele úton a célt sohasem ismerjük annyira, mint hazafelé. Nyugtassatok meg, hogy nem mondok hülyeséget. Ha tudjuk, hogy mi vár ránk az út végén, akkor könnyebben vesszük az akadályokat, akkor könnyebben gyűrjük a távolságot, gyorsabban peregnek az idő kerekei, kevésbé fájdalmasan érintenek minket az út során kialakult nehézségek. Tudni, mi vár ránk az út végén. És most nem arra gondolok, amikor a mi kis falucskánk orvosa elküldi a csapost Pelzsimóba megnézni a krematóriumot, hogy lássa, mi vár rá. Mert a mi utunk nem a temetőben, vagy a krematóriumban végződik. Urunk, az út valódi végét akarja megmutatni. Azt, amely utunk célja is egyben. A nagy hazatérésünk végcélja. A bibliaolvasó vezérfalunk szerint már egy ideje a Jelenések könyvét olvassuk. Azt a könyvet, amelyet nem is olyan egyszerű megérteni. Az ember sokszor olvassa, és mégsem érti. Talán épp ennél a könyvnél ismeri fel az ember azt, hogy a lélek vezetése nélkül az írás halott önmagában. A lélek az, amely megeleveníti a betűket. Megvilágítja az összefüggéseket, megérteti azokat a képeket, amelyeket ez a könyv olyan sokszor használ. A könyv képekben írja le azokat az eseményeket, amelyek Krisztus visszajövetele előtt meg fognak történni. Azért képekben írja le, hogy ezekből a képekből az ember a lélek segítségével mindig annyit értsen meg, amennyi szükséges, amennyit Isten jónak lát. János apostol Pátmosz szigetén egy kicsit bekukucskálhatott a színfalak mögé. Láthatta, mi vár ránk az út végén. Olyan dolgokat kellett szavakba foglaljon, amit eddig szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve el sem gondolt. És János a lélek vezetésével a Jelenések könyvében leírta, elénk tárta ezeket. És amikor mi olvassuk ezt a könyvet, ugyanúgy a lélek vezetése szükséges ahhoz, hogy mindent úgy értsünk, ahogy az Úr értetni akarja azt velünk. Olvassuk a könyvet, és csak kapkodjuk a fejünket. Angyalok, emberek, lovasok, szörnyetegek, fenevadak, mennyei jelenetek, pecsétek, trombiták sokasága váltogatják egymást. Sok esetben nem tudjuk, mit kezdjünk a leírtakkal. Kedves testvéreim, mennyei atyánk láttatni szeretné velünk mindazt, ami ránk vár. Mindazt, ami még előttünk van. Mindazt a kellemetlenséget, és akkor finoman fogalmaztam, ami az út során ér minket, és azt a leírhatatlan boldogságot is, ami az út végén hazaérkezve vár ránk. Kezdjük talán a kellemetlen résszel. Azzal, amit már most is tapasztalhatunk, amit igazán meg se tudunk fogalmazni, csak valahogy érezzük, hogy a világ nem arra halad, amerre kellene, hogy haladjon. Egyre feszültebb a helyzet körülöttünk. Néhány hónapja egészségünk felől aggódtunk, féltünk az ismeretlen vírustól, aztán jött a háború, az öldöklés, a halál szele egészen közel jött ahhoz a régióhoz, amelyben mi is élünk. És most azt érezzük, hogy ez az áldatlan állapot nem hogy megszűnő félben lenne, hanem egyre csak fokozódik. Energiaválság és egyben gazdasági válság viharai elé nézünk. Minden, amiről eddig azt hittük, hogy biztos alapon nyugszik, egyik napról a másikra bizonytalanná vált. A békét felváltotta a háború. A biztonságos hátteret felváltotta az egyre nagyobb bizonytalanság. Az energiaárak rapid módon elkezdtek emelkedni. Eddig csak csiphiány volt, erről olvashattunk. Most már olajválságról beszélnek. Egyre borulátóbb előrejelzések látnak napvilágot, és próbálják felkészíteni az embereket a fűtés és élelmiszer hiányra. nem szeretnék senkit sem megijeszteni, inkább meg szeretnék nyugtatni titeket, hogy ezek a szörnyűségek nem újkeletű, nem várt események, hanem mindegy szálig az utolsó idők jelei. A hitetlen ember csak katonai, politikai, gazdasági okokat lát az események mögött. Mennyei atyánk azt szeretné, ha mi a dolgok mögé látnánk, és látnánk a valódi okokat is. Azért történnek mindezek, mert beléptünk az utolsó időkbe. Egészen közel kerültünk Krisztus visszajöveteléhez. A futóknál szokták mondani, hogy ráfordultak a célegyenesre. Az emberiség ráfordult a célegyenesre. Sorra valósulnak meg azok a jelek, amelyekre Jézus Krisztus előre figyelmeztetett minket. A Jelenések könyve 6. fejezetében egy-egy feltört pecsétnél virágnyelven van leírva az, amiről Jézus Máté evangéliumának 24. fejezetében számunkra érthetőbb nyelven beszél. Mindenkinek ajánlom otthon elolvasni ezt a teljes 24. fejezetet. Az első pecsét feltörése. Fehér ló a rajta ülőnek, íja volt és korona adatott neki. Ne tévesszen meg minket a ló színe. Ez nem az a fehér ló, amelyen Jézus a 19. fejezetben megjelenik. Ez a ló a megtévesztés érdekében fehér, és ezért hord koronát is a lovasa. Jézus azt mondja Máténál, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok a Krisztus. Második pecsét feltörése. Kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Jézus hogyan mondja mindezeket? Fogtok hallani háborúról, mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. És jön a harmadik pecsét feltörése. Egy fekete ló jelent meg, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam, hogy egy hang szólt, és ezt mondta, egy mérce búza egy dénár. Jézus hogyan folytatja? Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek. A mai közgazdászok azt mondják erre, hogy jön az infláció. Elszabadulnak az árak, megfizethetetlenné válnak az élelmiszerek. A negyedik pecsét feltörése. Egy fakó ló jön, a rajta ülőnek neve halál és pokol követte őt. Hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal. Hamis megváltók, háborúk, éhínség, különböző betegségek, ugye ezek mind itt vannak már velünk. És jön az ötödik pecsét feltörése, az oltár alatt azoknak a lelke, akiket az Isten igéért öltek meg. Jó lehet a Jelenések könyve, a keresztény üldözés korai szakaszában íródott, és voltak időszakok, amikor a keresztényeket a világ nagyobb részében nem üldözték, de az inga kezd visszajönni. Újra trendivé vált kigúnyolni, kinevetni azokat, akik hisznek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben. Nem kell hozzá majd sok idő, és hamarosan a kereszténység nem lesz kellően politikailag korrekt magatartás, és elkezdik büntetni. Nem az iszlám betörésére gondolok, hanem a bürokratákra, akik már most úgy tekintenek a kereszténységre, mint kirekesztő dologra is, el kell nyomni, meg kell szüntetni. Hatodik pecsét feltörése után pedig földrengés támadt, a nap elsötétült, a hold vérré változott, és a csillagok lehullottak. Mindaz, amit az emberek szilárdnak és rendíthetetlennek véltek, egyik pillanatról a másikra megremeg és összedől. Amiben eddig kapaszkodtak az emberek, ami tartósnak bizonyult számukra, az délibábként tova tűnik. országok, bankok, az egész számunkra ismert civilizált világ kártyavárként omlik össze. Újra mondom, nem ijeszgetni szeretnélek titeket, hanem figyelmeztetni, hogy ezek a szörnyűségek, amelyeket már most egyre erősebben mi is tapasztalunk, nem más, mint a cél felé vezető út kellemetlensége. Ezek úgy jönnek felénk az út során, de ami ennél is fontosabb, nincsenek hatással utazásunk céljára. Mert kedves testvéreim, nekünk már most megadatott, hogy János szemeivel mi is a színfalak mögé lássunk. A jelenések nem csak az út nehézségeit tárja elénk, hanem utunk végén található célt is. Egy mennyei istentisztelet tárol elénk. Isten trónusa és a bárány előtt megszámolhatatlan emberek sokasága áll fehér ruhában, és mind hatalmas hangon dicsőítik az Urat. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. És az ott lévő angyolok mind így imádták Istent. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké. Amen. Egy mennyei istentisztelet tárol elénk. Itt már az emberek nem éheznek, nem szomjúhoznak, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Azon emberek gyülekezete tárul elénk, akik már révbe értek, akik hazaértek, akiket kiragadott az Úr a földi nyomorúságból. Ez a mennyei istentisztelet azt az állapotot mutatja számunkra, amikor az ember újra egész közel kerül Istenhez. Amikor a trónuson ülő újra az emberekkel lakik éjjel és nappal. Görög szövegben pontosabban az van, hogy kiterjeszti sátrát felettük, hogy így védelmezze őket. Ez a kép azt az állapotot mutatja számunkra, amikor már célba értünk. És ahhoz, hogy ide eljussunk, nem kell előnk felett teljesítenünk. Ennek az állapotnak az elérése nem a mi teljesítményünktől, cselekedeteinktől függ. Egyedül azon, hogy megfehérítettük-e ruhánkat a bárány vérébe. Hogy Jézus a mi oltalmunk, ahogy hallottuk. Hisszük-e, hogy Jézus meghalt értünk, és magára vette minden bűnünket? Ha igen, akkor számunkra is el van készítve a fehér ruha. És mi is ugyanoda jutunk, amilyen képet láthattunk az imént. Kedves testvéreim, Urunk azt szeretné, ha ez a mennyei kép olyan érzéseket támasztana benned, mint otthonod a hazafelé tartó úton. Amikor nem számít egyetlen akadály sem, nem számítanak a bonyodalmak, a nehézségek, a megpróbáltatások, még az sem számít, ha mások rád támadnak, mert a te szíved mással van tele, azzal, ami és aki bár téged otthon. Amen.